Olyannyira húsba vágó és életbe vágó színházi előadásokat rendezett itt Marosvásárhelyen Vidovszky György, gondolok a Pál utcai fiúkra is, még inkább a Legyek urára, hogy most már az Ariel ifjúsági színház is lecsapott rá, és fölkérte egy rendezésre, egy ifjúsági színdarab rendezésére. Vidovszky György rendező hogyan, vagy mit keresett, amikor ezzel a nagyon problematikus és nagyon megosztó, vagy nagyon nehéz, de tényleg életbe vágó előadás témát választott, ami a Völgyhídban fog megszólalni?
Igen, hát ugye az ifjúsági színháznak az egyik ismérve az, tehát úgy értem az ifjúsági színházat, mint amelyik előadások kifejezetten az ifjúságot, mint célközönséget szólítja meg, ami nem azt jelenti természetesen, hogy felnőttek nem jöhetnek rá, de az, hogy egy bizonyos korcsoport, egy bizonyos generációnak az adott életkori sajátosságait veszi figyelembe az előadás, ez leginkább azt jelenti, hogy az előadás olyan témát választ, ami esetleg találkozhat a fiatalok érdeklődésével. Na most természetesen sok olyan előadás van, ami főleg úgy próbál találkozni a fiatal érdeklődésével, hogy szórakoztatni akar. Ha magát komolyan vevő ifjúsági színház előadás, az általában valamilyenféle probléma központú előadás létrehozását eredményezi. És ebben az esetben ugye a Völgyhíd pont azzal foglalkozik, amit valahogy Hály János darab írója úgy fogalmazott meg, hogy ez a színmű azoknak szól, azoknak a fiataloknak, akik túlélték a felnőttek, azoknak a kamaszoknak, akik túlélték a felnőttek rémuralmát, és egy olyan fiúról szól, aki tizenévesen sajnos nem tudja elkerülni azt az öncsapdát, hogy ne vegyen véget a saját életének, és végül is ez bekövetkezik a darabban, tehát egy öngyilkos fiúnak a történetét nézzük meg. A mű eredetileg egy megtörtént esetre épül. Veszprémben létezik ez a bizonyos Völgyhíd, ami a darab címét is adja, ez a viadukt, ami sajnos közkedvelt helye embereknek, akik elveszik a saját életüket, és valamikor a 2000-es évek elején volt az, hogy egy fiatal pár ugrott le arról a hídról, és haltak meg. Hály János nem annak a történetnek ment utána, hogy ott valójában mi történt, hanem úgymond ennek a szörnyű eseménynek az apropóján írt egy lehetséges változatot arra, hogy az ilyen esetekben mik történnek, és mi vezethet odáig, hogy egy fiatal úgy gondolja, hogy nincs tovább, és ez az egyetlen egy kiút abból a csapdából, abból a krízisből, amiben találja magát. És tudjuk azt, hogy hát tényleg elég sokan vesztik el az életüket így tinédzserkorban, tehát nehezen élik túl a tinédzserkort.
Szeretnénk ezzel nem szembenézni, és nem is hallani erről, de itt Erdélyben is évente találkozunk ezzel a megoldással, ami nem megoldás, de mégis jó néhány kamasz ezt választja. Mit tud egy színházi előadás ehhez hozzátenni, vagy azon túl, hogy ez feldolgozza, és bemutatja, és érdekes, vagy művészi? Kérdem ezt azért is, mert van valamilyen pedagógiai folytatása is az előadásnak.
Igen, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a színházi előadás önmagában is természetesen fontos lehet, hogyha a tinédzser közönség tagjai találkoznak egy olyan problémával, amit a darab során magukénak éreznek. Itt fontos hangsúlyozni, hogy a mi olvasatunk szerint ebben a darabban az a fiú, aki végül is öngyilkos lesz, az élete során nem találkozik olyan megoldhatatlan problémákkal. Én ezt talán úgy is fogalmaztam meg a színészeknek, amikor elkezdtünk próbálni, hogy ez a fiú ez egy kavicsban botlik el. De az ő számára ez egy megoldhatatlan hegy, ez egy hegység, amit nem tud megmászni. De ez más számára kavics lenne, amit kikerül. Tehát itt nagyon fontos az, hogy valaki szubjektíven hogyan éli meg a saját problémáját és azoknak a megoldásait. Számtalanszor olvasunk arról, hogy van, aki azért lesz öngyilkos tinédzser korában, mert nem tudom én, megbukik az érettségén, vagy éppen az érettségére készül, és azt látja, hogy ezt az akadályt ő nem fogja tudni legyőzni. Holott látjuk azt, hogy az emberek nagy része ezt könnyedén veszi, és utólag visszanézve már nem is gondolja akkor a próbatételnek, mint akkor. Tehát, hogy a darab igazából megpróbál körbejárni egy ilyen spirált, ahogy ez a fiú ebbe belegabajodik, a saját problémáiba. Nem azt mondom, természetesen probléma súlyos az ő közege, de nem abban az értelemben, ami egyértelműen ide vezetne. És ami még nagyon fontos, hogy az előadást követően van egy úgynevezett drámafoglalkozás, tehát egy színházi nevelési foglalkozás, amiben a csoportosan érkező közönséget, akikkel ezt természetesen erről megbeszéljük, még egy körülbelül egy órán keresztül a színházban tartjuk, és a színészek közreműködésével és vezetésével játékosan, most értsük úgy ezt a szót, hogy nem játszadozva, de mégis drámajátékos formákat is bevetve, az előadás témáját próbáljuk feldolgozni, tehát egy picit értelmezni azt, nem az előadást magát, mert az remélhetőleg érthető lesz számunkra és feldolgozható élmény, hanem azt a témát, hogy ők mit gondolnak erről az előadás láttán, erről a problémáról, amit a történetben láttak.
Jelen esetben a Völgyhídban lévén, hogy ketten adják oda az életüket, gondolhatjuk, hogy akkor szerelmi csalódásról van szó?
Nem, egyáltalán nem, és bizonyos értelemben ez egy gyilkosság, öngyilkosság. Tehát, hogy az egyikük, a fiú akar öngyilkos lenni, és magával rántja a lányt, aki egyáltalán nem akar. Tehát ez még súlyosabb.
Féltésből, féltékenységből?
Részben az is. Hát ebben az esetben igen, az, hogy az örök szerelem az megragadható legyen, és még talán úgy érzi, hogy itt az utolsó pillanat, amikor ez közöttük megvan, és retteg attól, hogy ez bármikor elveszhet, nem mintha erre bármi utaló jel lenne, de mivel önmagában rendkívül bizonytalan, ezért ez megtörténik, de hát ezen kívül sok egyéb körülmény is elvezeti őt a Völgyhídhoz, tehát hogy nem ez az egyetlen. Mi ebben az előadásban ezt megpróbáljuk a lehető legérzékenyebben megragadni, és anélkül, hogy különösebben ítéletet mondanánk bárkiről. Tehát erről a fiúról se szeretnénk, de a környezetéről sem, abban az értelemben. Hanem inkább azt szeretném megmutatni, remélhetőleg érdekes színházi eszközökkel, vagy a fiatalok számára is érdekes színházi eszközökkel, hogy ez a spirál, ez észrevétlenül mégis hogy épül föl, hogy valaki hogy tud ebbe belegabajodni.
Azon túl, hogy sajnos ez egy nagyon izgalmas színházi téma is, a rendező miért az Ariel ifjúsági báb előadásokat játszó színészekkel valósítja meg ezt az előadást, és nem a Nemzeti Színháznál?
Hát azért, mert az Ariel Színházból érkezett a felkérés, és sok más darab mellett végül is ez is szóba került, végül emellett döntöttünk, illetve ebben a színházi előadásban mi nem csak úgymond naturszínészetet használunk, hanem használunk, most ha azt mondom, hogy bábokat, akkor aztán a tinédzserek hirtelen megriadnak, hogy hát ők nem jönnek egy báb előadásra áll, és ez biztos, hogy így rosszul is hangzik, hanem mondjuk az, hogy eszközöket, tárgyakat, amelyeket a színészek részben úgymond animálnak. Egy példát mondok, mert ez úgyis eléggé transzparens, és mondjuk a Facebookon is már látható. Tehát ezt a fiút, akit Péternek hívnak az előadásban, ezt tulajdonképpen egy kapucnis felső fogja megjeleníteni. Amelyik rengeteg titkot rejt, éppen ezért, mert látunk egy önmagában álló, vagy létező kapucnis fősőt, amit ugyanúgy mozgatnak, mint egy bábot, de nincs benne senki. És mégis azt a formát látjuk leginkább, amikor egy fiú, ugye, tinédzser fiú magára húzza a kapucnit, bedugja a zsebébe a kezeit, kicsit összegörnyed, és hogy is mondjam, a világgal igazából nem szembesülve, kicsit depressziósan járja az utcát. Ezt az alakot látjuk, és ezzel történik meg, bárki beleképzelheti magát, és meglepő módon, hála az ügyes színészeknek, ilyen tárgyak tudnak életre kelni ebben az előadásban. És mindenütt megpróbáltunk minden szereplőhöz kapcsolni valamiféle, most mondom azt, hogy furcsaságot, de hát vizuálisan is értelmezhető, és ebben az értelemben játékos, azt mondom, talán szürreális világot teremteni ebben. Tehát ez nem egy olyan értelemben hagyományos előadás lesz, és mindenképpen kihasználja az itteni színészek különleges tudását, ami a tárgymozgatásban rejlik.
Maga az előadás hordoz-e valamiféle, hát olyan felelősséget, hogyha a közönség előtt nem is ítélnek el senkit, de hogy együtt érezze a közönség azokkal, akik ezt megtették. Tehát van-e olyan veszély, és gondolom szülők, pedagógusok gondolnak erre, hogy nem kapnak kedvet a fiatalok, mint egy érdekes, nem konformista megoldása egy problémának, hogy hú, ők is voltak olyan bátrak, hát mi is egy laza mozdulattal tegyük ezt meg. Tehát, hogy nem csinál-e kedvet.
Igen, ez nagyon fontos természetesen, tehát erre nagyon kell vigyáznunk az előadásban, hogy semmiképp sem érezzük ezt. Sőt, olyannyira, hogy ugye a darab mégiscsak abban az irányban, tehát abban az irányban húz, hogy hogy a fiú tényleg megváltást vár ettől a haláltól. De az előadásban meg mi pont ennek az ellenkezőjét fogjuk mutatni. Noha nagyon reméljük, hogy katartikus lesz ez a pillanat, amikor ők leugranak, hogy hogyan, azt természetesen most nem árulom el, de remélem ilyen inkább a riasztó értelemben. Tehát ahogy a katarzis klasszikus értelmét ismerjük, tehát hogy látom, hogy valakivel megtörténik valami, és engem pont azt tisztít meg, hogy jaj, de jó, hogy nem velem történt, hanem látom azt, hogy mással, és ebből én tanulok, hogy mi vezetett ideig, és nem meg lehetett volna valahogy ezt kerülni. És a drámafoglalkozás maga is erről szól részben, tehát ez az úgynevezett fókusza, hogy mi vezetett odáig, és hogyan lehetett volna itt esetleg ezt elkerülni önmagának is, vagy a környezetének.
Tizenévesekről beszélünk, kamaszokról, úgy pontosabban hány évesekhez szól az előadás?
14 pluszosnak játsszuk ezt az előadást, a 14 év fölöttieknek. Azt gondolom, hogy annál fiatalabboknál egy picit talán problematikus lenne az előadás néhány részlet témája, vagy pont az elmúlás, az öregedéssel kapcsolatos rész, aztán még korai lenne ezzel így foglalkozni ebben a formában. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy érett és érő kamaszokkal szeretnénk találkozni a nézőtére.
Dráma foglalkozást, amelyet, ha jól értek, szakképzett drámapedagógus vezet, minden előadás után tartanak?
Hogy minden előadás után szeretnénk tartani, ez természetesen attól függ, hogy az osztályok erre fogadókészséget, hogy nyitottak lesznek-e, illetve a tanárok. Gyebi Bíró Eszter, a Kolibri Színház drámapedagógusa tartott itt egy workshopot az itteni színészeknek, és ezen alakították, tehát részben ezen alakították ki azt a drámafoglalkozás típust is, tehát írták meg és készítették el, ami majd ez az előadáshoz kapcsolódhat, és a színészek ezt maguk fogják tudni levezetni. De nagyon magabiztosak ebben, és szóval bár külső drámatanár bevonását ebben nem tudjuk megtenni, de ők pontosan tudják, hogy mit szeretnének, és mit kell csinálni, tehát ez én értemben önjáró.
Előadásra a közönség, akkor úgy nem egyenként jön, hanem osztályokra gondolnak szervezett formában.
Elsősorban igen, de ez természetesen nem zárja ki az egyéni érdeklődőket is. A drámafoglalkozás az mindig megbeszélés alapon történik, tehát ez azt jelenti, hogy akikkel erőre megegyeznek, hogyha mondjuk ugye itt az a forma van, hogyha mondjuk 3 vagy 4 osztály jön el egyszerre, hát annyi embernek egyszerűen nem lehet drámafoglalkozást tartani, mert ez egy sokkal intimebb ügy, tehát ez maximum 1 vagy maximum 2 osztály történhet meg egyszerre. És akkor ilyenkor az ajánlat, hogy van, amelyik osztály egy órán át még itt marad a színházban, és ezt megtehet, és a többiek meg a másnap vagy harmadnap az iskolában kapják meg a tanórán ugyanazt a foglalkozást az iskolai körülmények között, de az ugyanaz lesz, tehát hogy még rögtön gyakorlatilag a földolgozás első fázisában már tulajdonképpen ez megtörténjen.
És rendezőként hogy látja maga a színházi előadás az egyéni hangsúlyokkal, mennyivel tud többet mondani, mint maga a H. János szöveg? Tehát, hogy ilyenként miért erősebb és érthetőbb esetleg a fiatalok számára?
Hát ugye a színházi előadásban főleg az a primér történés vagy esemény, érzéki élmény az, ami tud esetleg működni. Tehát egyszerűen az, hogy időben látok egy történetet, persze időben olvasom is a művet, de az, hogy eltöltök mondjuk egy órát egy történettel, és ráadásul nem egyedül vagyok a történetben, tehát nem egyedül vagyok nézőként, hanem sokat magammal. Ez az élmény, ez fontos, illetve az, hogy itt vizuálisan is és a játékban is megpróbálunk olyan hangsúlyokat elhelyezni, amit a szövegben természetesen sokféleképpen lehet értelmezni. Tehát az, hogy mit sugallunk, hogy mivel értünk egyet, kinek a mondataival értünk egyet az előadásban, az nagyon sokat számít. Tehát, vagy akár, amit előbb említettünk, ezt az előadást meg lehetne úgy is rendezni, hogy a végén mi is azt állítanánk, hát igen, gyerekek, ez az egyetlen egy kiút, legyetek öngyilkosak. A szövegből ezt ki tudnánk csavarni, ha akarjuk, de nagyon fontos az, hogy, és ez olvasás közben lehet, hogy egy tinédzsernek így esne le. De az előadás, mivel máshova teszi a hangsúlyokat, ezt nehéz lenne, tehát tulajdonképpen nem adekvált értelmezés, hogyha valaki esetleg ezt gondolná utána. Tehát én ezért is gondolom, de ez nagyon hangsúlyos az, hogy nagyon fontos az, hogy mennyire pontosan fogalmazunk pedagógiai értelemben is egy előadásban, de mégiscsak akkor fog ez csak is működni, hogyha számukra elsöprő érzéki élményt ad az előadás. Tehát, hogyha folyamatosan úgy érzik, hogy nem értelmezniük kell a látottakat, hanem magával ragadja őket, benne vannak, azonosulni tudnak ezzel a üres fejű kapucnis fölsővel, aki mégis rendkívül érzékeny, és megértik a problémájukat. És amikor, tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ez az érzékélmény létrejön. Utána, ha nem sikerül az előadás, akkor bármilyen drámafoglalkozást tartunk, az már csak az nem segít a dolgon.
színházi nevelési koordinátor vagyok, egy olyan szakember, aki ezzel foglalkozik, és hogyha meg kéne mondanom, vagy definiálnom kéne, hogy pontosan mit jelent a színházi nevelés, akkor tulajdonképpen találkozásokat jelent a gyerekkel, vagy a fiatallal, és ezen találkozások során az egy-egy éppen aktuális előadásnak a témájához, vagy fókuszához kapcsolódó játékok, vagy gyakorlatoknak a sorát jelenti, amiknek a segítségével mélyítjük az előadás témájához kapcsolódó érzelmeiket vagy gondolataikat. Tehát ez a színházi nevelési folyamat.
Akkor a gyakorlatban ezt hogyan kell elképzelni?
Tulajdonképpen egy tudástár az, amit megpróbálok átadni nekik. Ez nem most kezdődött, tehát Budapesten, ahol én élek, ott 1995 óta működnek ilyen színházi nevelési csoportok, és 2000 óta pedig mindenképpen elindult egy olyan folyamat, amelyik még pályázati támogatást is kapott egy idő után, tehát 2000 és 2015 között mindenképpen nagyon erősen nagy nyitódás volt Magyarországon és Budapesten, tehát rengeteg ilyen csapat alakult, akik színházi nevelési tevékenységgel foglalkoztak. Ezen belül főleg a külszínházaknak a speciális területe az, ami számomra fontos, mert hiszen úgy szereztem gyakorlatot, hiszen a külszínházi előadásokhoz kapcsolódó színházi nevelési foglalkozásokban, illetve a tánc és báb előadásokhoz kapcsolódó foglalkozásokban vagyok én jártas azoknak a levezetésében és tervezésében. Mindezt a tudást egy könyv kíséretében, amit most hoztam nekik, megpróbálom átadni a színészeknek, mert ugye mindig az a fontos, hogy mi az, amit be tudnak aztán a megkapott anyagból építeni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne én legyek az, aki megmozgassam ezt a területet, az agyukat ilyen irányba, és aztán elmegyek, és aztán nem történik semmi, vagy vissza kell járogatni, mert ez marha nehézkes, hanem hogy ők maguk kapjanak egy olyan független tudást és tapasztalatot, ami megmentén ők ki tudják alakítani a saját ízlésüknek, a saját repertoáruknak megfelelő színházi nevelési kínálatot, akár minden egyes előadáshoz kapcsolódó. Tehát szerintem sokkal fontosabb az a tudás, amit utána ők maguk tudnak a gyakorlatba vagy beépíteni, mint az a tudás, amit megszereznek, és aztán passzívan ott van, és valaki más dolgozik helyettük.
És most hétvégén mire tudod provokálni őket, vagy mit szedsz elő az ő amúgy is meglévő eszköztárukból, mivel lehet gyarapítani?
Azt próbál megértetni velük, és szerintem értik is abszolút, hogy ma a színházi nevelés az tulajdonképpen egy tovább gondolás az előadásnak, tehát semmi más nem kell hozzá, amikor egy-egy foglalkozást végigcsinálnak, vagy levezetnek, akár a moderátor szerepében, akár a szerepbe lépő színész szerepében megcsinálják ezt, nem kell hozzá más, mint hogy értsék, magukénak tudják magát az irodalmi anyagot és az előadást, amit aztán abból készítettek, és úgy kreatívan és vidáman és nyitottan és kíváncsian, mint ahogy te is mondtad, hogy neked fontos a kíváncsiság, jelen legyenek a gyerek életébe, és ezek a találkozások ebben a hangulatban teljenek, hogy aztán a gyerek sokkal boldogabban távozzon, mint ahogy érkezett.
Ezeknek a foglalkozásoknak hát nem az a célja, hogy egy másfél órás előadást három órában elmagyarázó részletesebben, hogy minden kis csücskét megértse a gyerek, hanem hogy el tudják mélyíteni ezeket a gondolatokat.
Nagyon fontos, hogy egyáltalán nem érdekes ebben az esetben, hogy a rendező mit gondolt, mint ahogy az sem érdekes, hogy kitaláljuk azt, hogy a költő mit gondolt, amikor írta a versét. Nem érdekes. Lehet ez egy része az egésznek, hogy megpróbáljuk esztétikai szempontból is elemezni az előadást, de valójában nekem az a fontos, hogy a gyerek mit gondol, a gyerek mit érez, ő érzelmileg, intellektuálisan hogyan kapcsolódik a történethez, és hogy ezt az állandóan cirkuláló folyamatot, hiszen kérdései vannak, amikre együtt megpróbálunk választ keresni, ami aztán konklúziót szül, és újabb kérdéseket szül, és aztán megint megpróbálunk. Tehát ezt a folyamatot, ezt a színészekkel együtt megélje, mert a színésszel való találkozás az mindent visz. Tehát ez egy nagyon fontos pillanata ennek az egész folyamatnak, amikor a színész belép ebbe a folyamatba, és a színésszel együtt meri képviselni azt az álláspontot, amit gondol.
Egyébként mi ennek a folyamata? Tehát, hogy a színész, a szerepben lévő színész áll a gyerekek elé ezeken a foglalkozásokon, vagy már civilként jön a gondolatukkal?
Normál helyzetben, amikor egy struktúra már előteljesen működik, akkor ennek az a folyamata, hogy van egy moderátor, aki független tulajdonképpen mind a gyerek, mind a játszó színész mellett áll. Ő a híd, ő az, aki összeköti ezt a két oldalt, és aztán úgy gyalogolgatnak át az emberek egyik, illetve a másik oldalról, hiszen a folyamat alatt a gyerek válhat játszóvá, és a színész pedig reflektálhat akár civilből is azokra a dolgokra, amik történtek. De a lényeg az, hogy az előadást követően legtöbbször a moderátor penderül a gyerek elé, és ő egyfajta rezümé összefoglalás után játék lehetőségeket kínál a gyerekeknek, és ezeknek a játék lehetőségeknek az egyik aktusaként lép be a színész legtöbbször szerepben, hogy aztán utána hogy tudják faggatni, vagy tudják rendezni akár a gyerekek, és tovább tudják gondolni a történetet, illetve megfogalmazni azt, amit ők éreznek.
És mi a tapasztalat, hogy a gyerekek részéről milyen élmény tud maradni egy-egy ilyen foglalkozás, vagy mennyire lehet őket bekapcsolni még az előadás után?
Hát vannak rövid távú tapasztalatok, amik arról szólnak, hogy egyszerűen csak sokkal boldogabban és az előadást erősebben, mélyebben megélve távoznak, de vannak erre kutatások most már, amik hosszabb távon is vizsgálták, az több ország résztvevői tették össze ezt az anyagot, ez a DICE kutatásnak hívják, utána lehet nézni esetleg az interneten, amik világosan kimutatták egy 10 éves periódus alatt, hogy azok a gyerekek részt vesznek ezekben a folyamatokban, azok a gyerekek sokkal kreatívabbak, sokkal nyitottabbak, sokkal fantáziadúsabbak, nagyon jó kommunikálnak, és a többi, mint azok a társaik, akik nem kapták meg ezt a lehetőséget. Tehát nem csoda, nem gyógyír, nem varázslat, hanem egy fantasztikus készségfejlesztő lehetőség.
Nagyi mondja, mi nálunk füle van a falnak, nem irigylem cseppet se, szörnyű, mit hallgathat? A kis húgom hisztét, öcsém dobolását, apám, ha üvöltözik, anyunja fogását. Idióta vicceket, kőbunkó vendéget, sületlen beszekedést, mely sosem ér véget. Néznek a szomszédban, vagy a húst klopfolják, ugrálnak a plafonon, élvezik a tornát. Becsavarodik a fal, viszik Dili házba, a füle van, hát hozzám füldogó is járna.
Vagy segítség a szülőknek is, hiszen ugye a gyerekek hazamennek és felteszik azokat a kérdéseket, amikre lehet, hogy a szülő nem tud válaszolni. Gondolok most például ugye a HI történetre, ami egy nagyon kemény sztori lehet.
A szülőknek is, és a pedagógusoknak is. Tehát ez egy társadalmi együttlétet jelent. A szülő is bevonódik mindenképpen akkor, hogyha egyáltalán nem vett részt az előadáson, és nem vett részt a foglalkozáson, hiszen a gyerek, ha jó a kapcsolata a szülővel, akkor beszámol ezekről a dolgokról, és akkor a szülő is reflektál arra, amit a gyerek mond, minősíti valamilyen módon, ami vagy megerősíti, vagy elgyengíti a gyerek. Nincs ezzel semmi gond. És ugyanígy a pedagógus is, tehát, hogy most durvát mondok, de ugye az előadással kapcsolatban felvetett téma, ez az öngyilkosság-gyilkosság kombináció, ez lehet egy etika, egy morális téma egy osztályfőnöki órán, és ez megsegíti a pedagógust abban, hogy ő ezt a témát, ezt egyáltalán fölvesse, illetve megsegíti őt abban, hogy a feldolgozást könnyebbé tegye ő maga számára is, és megsegíti őt abban, hogy megismerkedjen a gyerekek ilyetén való véleményével, úgy, hogy közben nem ő kérdez. Tehát ez egy csodálatos ajándék.
És ezek a foglalkozásokat fel lehet húzni egy-egy sémára, vagy minden előadásnak megvannak a maga specifikumai?
Minden előadásnak megvannak. Ez egy csodálatos ebben. Azért szeretem a szakmámat, azért érzem magam nagyon szerencsésnek, mert minden egyes előadásnak más és más gyakorlatai vagy játékai vannak. Nyilván vannak, amik visszaköszönnek, mert nagyon jó játék, nagyon jó arra, hogy összefoglaljunk valamit, vagy megelőlegezzünk valamit, de azért legtöbbször egészen más arculata van, és a struktúrája is más egy-egy foglalkozás tervezetnek az egyik, illetve a másik előadásnál.
Olyan értelemben nem tud egy picit veszélyes lenni, hogy megpiszkáljuk a gyerek lelkét, ugye itt most az öngyilkosságról is szó van.
Ezért nagyon fontos a szerepjáték. Tehát, hogyha ő nem terikeként szólal meg, ahogy egyébként hívják, hanem ő egy pszichológus szakértőnek a bőrébe bújva fogalmazza meg persze a saját gondolatait, ami az öngyilkossághoz kapcsolódik, akkor a gyereknek van egy kerettávolsága, ami megvédi őt attól, hogy. De még így is előfordulnak persze annyira erős személyes érintettségek, hogy esetleg mélyebben érinti a gyereket az, amit kap, ezért kell, hogy több kollega dolgozzon egy-egy ilyen projekten, mert ha megtörténik ez, hogy a gyerek valami miatt elsírja magát, vagy kiszalad, például a családban nem olyan régen történhetett ilyesmi tragédia, vagy valami, akkor az egyik kolléga az mindenképpen ki tud utána menni, és tudja ezt a hátralévő 30-40 percben tisztázni, mert át tudjuk beszélni, át tudjuk segíteni a gyereket őt személyes konzultáció során, de nem vagyunk persze pszichológusok.
Ugyanakkor ezek a foglalkozások tudnak segíteni a színháznak is, hogy ilyen témákat tudjon a gyerekek elé tárni.
Igen, most már azért az idő jött el a színházi világban, és amikor nem babra megy a játék, és komoly társadalmi és emberi kérdésekkel, de természetesen szórakoztatva is kell különböző előadásokkal megkínálni a gyereket. És hát ne felejtsük el, hogy egy gyermek és ifjúsági színháznak mekkora felelőssége van ebben a folyamatban, mert hiszen mi termeljük azokat az embereket, akár a színházi nevelési folyamatnak a meglétével is, akik aztán később szívesen járnak színházba felnőttként, akik kifizetik a jegyet, és utána otthon egy társaságban meg tudják beszélni, hogy mit láttak és hogyan éreztek, hiszen ehhez szoktak hozzá gyerekként.
A színészeknek viszont nagyon nagy felelősség, ugye? Ők hogyan szoktak beszállni ebbe a játékba, vagy hogyan tudják magukat is hozni?
Az a jó, amikor kíváncsisággal vegyes félelem van bennük. Mert hogyha nincs félelem, akkor nem érzi a felelősség részét. Ha nincs kíváncsiság, akkor pedig nincs miről beszélni. Tehát ez nagyon fontos, hogy a színész megérezze azt, hogy ez egy csodálatos misszió, ez egy fantasztikus lehetőség, hogy ő is még többet meg tudjon a saját szerepéről, hogy találkozások legyenek a gyerekkel, amik nem a kínosan hümmögő közönség találkozókkal egyenértékűek, hanem lenne sokkal mélyebb és dinamikusabb együttlétek, és hogy ráérezzen ennek az egésznek az ízére, hogy micsoda lehetőséget kapott, és nem pedig terhet. És szerintem az Arielben most ez történik.
Mellettünk egy teleírt tábla van, tehát hogy nem elméletben, meg nem tudom, idillikus képek által folyik ez a tanítás, hanem konkrét szituációkba viszed őket, gondolom.
Igen, tehát ezeket szimulációkon keresztül tanítom az összes olyan játékot, amivel egyáltalán meg tudom kínálni a gyereket, tehát itt több száz alkalmazott technikáról van szó, illetve egy technikának a több száz részfeladatával ismerkedünk meg. Nagyon fáradtak lesznek szerintem vasárnap délben, amikor én elmegyek, amikor visszamegyek Budapestre, viszont remélem, hogy megérzik ennek a fejlesztő erejét. Most ezt mondom, most ezt látom rajtuk, meglátjuk majd, hogy mi történik egy nap.
És hogyan tudod belekeverni Hály János történetét, vagy most egy ilyen általános képet tudnak kapni?
Tulajdonképpen három témán keresztül mutatom meg azokat a munkaformákat, amiket fel tudok nekik ajánlani, hogy majd később aztán együtt dolgozzanak a gyerekekkel, tehát erről a több száz munkaformánkról beszélek. Van egy fiktív történet a Ludas Matyin keresztül, mert azt mindenki ismeri, van egy csak egy téma, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy előadást a függőségről, az addikcióról, és magáról a Völgyhídról is beszélünk. És persze a legtöbb esetben, amikor úgy érzem, hogy a munkaforma az ráhúzható a Völgyhídra, akkor úgy modelláljuk, hogy a Völgyhíd a téma, és ők azokat a szerepeiket játsszák, amikkel az előadásban is mi találkozhatunk. Ha nem, mert az erőltetett dolgok nem jók ebben az esetben sem, akkor viszont máshonnan nyerünk példákat, és akkor úgy mesélem el, úgy avatom be őket.
Tudsz ilyen szinten támasza lenni a rendezőnek, hogy a Vidovszky György jön majd, és akkor egészében látják az előadást, vagy mikkel tudod előhozni a színészekből azt, amire mondjuk a rendezőnek szüksége lesz?
Biztosan tudom támogatni, mert tulajdonképpen 2000 óta ismerem Gyurit, és nagyon kedves barátom, és hogyha úgy alakult volna a dolog, de sajnos nem alakult úgy, akkor én a mozgástervezője is lennék ennek az előadásnak, csak most én máshol rendezek, Beregszázban rendezek egy másik mesejátékot, tehát nem értem rá effektíve, de én pontosan tudom, hogy Gyuri mit akar, mit szeretne ezzel egészből kihozni, ismerem az anyagot, hiszen az én anyag színházam, a Kolibri Színház az játszotta ezt az előadást nyilván egy másik feldolgozásban. Tehát azt hiszem, hogy nem hogy felesleges tudás, de talán a legjobb úton való érzékenyítés zajlik az előadással kapcsolatban, amit rendező kérhet egy ilyen esetben.
Kölyök szemmel nézve minden színes volt és tág, most összeszűkült hirtelen, megfakult a világ. Szabadulni oly nehéz, és nem látni a fényt. Ó, anyám, én nem így képzeld el. Lassan egy újabb X felé, nem itt kéne legyek, de folyton visszeránt cigának múlt kísértetek. Muszájból van elég, de ez még édes kevés. Ó, anyám, én nem így képzeld el. Hey!
lesz a nagy feladat. Csak az a baj, hogy a tervekből a megfelelés, ami megmarad. De meg az ősök álmából eddig csak a mumus láttam én.
Én nem így képzeltem el, én nem, oh nem. Én nem így képzeltem el, én nem, oh nem. Én nem így képzeltem el, én nem, oh nem. Én nem így képzeltem el.
Úgy képzeltem egy szép napon, majd boldog lehetek, s beváltom a be nem tartott ígéreteket. Nem bántok meg senki fiát, jóságos leszek. Ország, melyben élek én, felvirágzik majd, s benne együtt közösen megoldunk minden bajt. De miért hagytam, mit vétettem, hol rontottam el? Hát édesanyám, be kell valljam, nem egészen így képzeltem. Az évek fogy a hit, s fogy a levegő. Le kéne végre állni már, de se munka, se fény, se nő. S amúgy is úgy tűnik, innen nézve meg nem is indultam el.
Anyám! Én nem így képzeltem el, én nem, oh nem. Én nem így képzeltem el, én nem, oh nem. Én nem így képzeltem el, én nem, oh nem. Én nem így képzeltem. Én nem így képzeltem el, én nem így képzeltem el, én nem így képzeltem el.